Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, egy rendhagyó beszélgetésre kerül sor hamarosan, néhány másodperc múlva. Múlt héten rögzítettük ezt a felvételt itt a Trend FM mellett a Molinári Kávéházban. Rendhagyó beszélgetés, gazdasági beszélgetés, dívány beszélgetés két vendéggel, két szakértővel, Iványi Ildikóval, aki pénzügyi tervező, és János Zsolttal, aki nemzetközi pénzügyi szakértő és transformációs specialista. Mindketten megfordultak már itt a műsorban. Ők általában rendszeresen tartanak ilyen gazdasági díványbeszélgetést. Ebbe társult most be a Trend FM. És ha már gazdaság, ha már pénzügyek, rögtön azt kérdeztem a beszélgetés, a nyilvános beszélgetés elején, hogyan kell pénzügyekről beszélni, hogyan érdemes jól kérdezni pénzügyekről.
Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n.
Úgy kell pénzügyekről másképpen beszélni, hogy azt mindenki nagyon egyszerűen megértse. Én azt szoktam mondani, hogy a pénzügyekről beszélünk, teljesen mindegy, hogy ki milyen szakképesítéssel rendelkezik, de általában egy 14 éves gyereknek a szintje az a legjobb, mert akkor tudunk nagyon érthetően beszélni a pénzügyekről. És ezek a dívány beszélgetések vagy gazdasági estek, amelyeket szerveztünk már, vagy szervezünk már hosszú évek óta, ezek is azért vannak, hogy egy kicsit más szemszögből, érthetően úgy, ahogy nem olvassák sehol, sem az interneten keresztül, sehol máshol, úgy halljanak bizonyos dolgokat összefüggéseiben, és más szemszögből megvilágítva, mint amilyen információkhoz egyébként hozzájutnak a itt megjelentek, illetve az az ügyfélkör, akikkel mi dolgozunk.
Hogy kell jól kérdezni? Milyen legyen? Mennyire legyen felkészült? Mennyire legyen tudálékos? Mennyire legyen naív? Mennyire legyen befolyásolható?
Én azt látom, hogy az emberek szeretnek játszani két állapot között, vagy a között ingadoznak. Az egyik a kapzsiság, a másik pedig a pánik. Főleg a tőkepiacot, ha kézbe vesszük, és ez általában az információ hiánynak a jele. Tehát, hogyha valaki ma bepánikol, akkor nagyon sok esetben azért esik kétségbe, mert nem érti az összefüggéseket, és akár elkezd menekülni. Ugyanez a kapzsiság is, hogy szerencsejátékra megy rá, és nem is érti, hogy mi van mögötte. Valójában ez a célunk, és nekem azért tetszik, hogy az Ildikó az ötletet átvette itt Magyarországon is, mert Nyugat-Európában már több évvel ezelőtt a frontális előadásokból ki akartunk lépni. Azzal a céllal, hogy ne a klasszikus termék, a tuti megoldás legyen a központban, hanem adjunk több háttérinformációt. Aminek ugye megvan a hátránya is, hogyha valakinek ma háttérinformációt adunk. Az egyik legnagyobb kihívás a transzparencia. Nagyon sokan szeretnék megkapni, meg kíváncsiságból azért szeretünk a függöny mögé nézni. És a transzparenciánál is ugye mindig az a kérdés, hogy mennyire tudjuk kezelni a transzparenciát. Tehát az, amit azután látunk. De ha belelátunk transzparensen, akkor egy kicsit kijózanító, kiábrándító lett tud lenni. És ez van a tőkepiacon is, hogyha ma valaki belelát a termékekbe, akkor lehet, hogy olyasmit lát, ami egészen új problémák elé állítja. Felelősség, etika kérdések, és az a kérdés, hogy ezt hogy tudja kezelni, akar egyáltalán kezelni, vagy mind a Men in Black-be azt mondja, hogy jó lenne egy ilyen flash gép, hogy akkor megint elfelejtem, ami volt, és tudok olyan naivan tovább a világba menni, hogy hát én ezt nem tudtam. Eddig azt láttuk, hogy a politika próbálja mégis a gazdasági paramétereket betartani, és akkor is, hogyha bizonyos ígérettel kerül a választás előtt a politikus oda, azután a gazdasági rendszer kvázi őt megtöri, és beáll a sorba. Ez persze, hogy kiábrándítja a választóit, ezért megint fordul a választás után a sztori, és most Trump-al látunk egy olyan fordulatot, ahol itt mindennel szembe megy. Abszolút. És pont ez a harc, ami zajlik Kínával, ez azért érdekes két oldalról. Az egyik, hogy ő az első olyan elnök, aki például tudatosan már felhasználja azt, ami abszolút tőzsdei manipuláció. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy remélhetné, hogy ő privát ember többet nem is lesz, mert akkor nem védett, és akkor az amerikai felügyelet szétszedi visszamenőleg, mert annyira manipulálja minden tweettel a piacokat, tehát ahol ő éppen, ahogy furuljázik, táncol a piac. Az egyik, hogy hangulat van benne, most már vannak egy páran, akik azt remélik, hogy tudatos is, hogy ne legyen ennyire csak valakinek a hangulatára téve a piac, de hogyha megnézzük az egész eseményt Kínával, akkor látjuk, hogy évek óta ez nem új, hogy a kínai gazdasága sokkal jobban erősödik, törekedik felfele, mint például Amerika is. Ez már csak az a kérdés, hogy mikor fogja kielőzni Kína strukturálisan szinte mindenbe Amerikát, és mi tanúi vagyunk annak a változásnak, hogy régebb arról beszéltünk, hogy Kína valamikor kielőzi, és ma ott vagyunk, hogy most, just now. És ebben Trumpnak és az ő választóinak van egy olyan hozzáállása, hogyha csak sikerül Kínát esetleg fékezni 20-30 évvel, későbbre kerüljenek első helyre, akkor ők már nyertek. Akkor is, hogyha ők vesztenek 10%-ot, ha időközben Kína vesztett 30-at, akkor az már nyereség. És sajnos ennek a környezetnek vagyunk a tanúi, és ezt tankönyvből nem tudjuk szétszedni, mert ilyen helyzet még nem volt.
Mindenki szeretne információkat gyűjteni, és mindenki...
Meg pénzt.
Hát, természetesen. A pénzre hozamot szeretné látni. Nagyon-nagyon sok számot egymás után, a plusz előjel után. Természetesen én is, és minden kollega, aki ebben a szakmában dolgozik, kap ilyen kérdéseket, hiszen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az információ zuhatagot, ami ránk esik nap mint nap. Bármit kinyitunk, bármivel foglalkozunk, jönnek a hírek. És ez befolyásol bennünket, befolyásol a döntéseinkben is. És amit a János Zsolt úr mondott, hogy az a legrosszabb, amikor bizonytalan valaki, vagy nincs megfelelő információja, akkor nyilván fontos neki, hogyha van mellette egy szakember, akkor odaforduljon és kérdezzen.
Az a kérdés így volt, ugye, hogy mennyire kell a szakember. Tehát nem kell fogorvoshoz menni, tehát mindenki neki állhat a hétvégén, saját maga is fúrni. Tehát és ez az, ami sajnos a pénzpiaci kultúrában még nem alakult ki, de ha ma ügyfelekkel beszélgetek, akkor valójában ezt kell mondjam, hogy egy fiatal, aki elkezdi a pályafutását, minimum 4-5 szakembert minél hamarabb szerezzen meg magának, addig, amíg nincs ráutalva ezekre a szakemberekre. Legyen egy orvos, legyen egy jogász, legyen egy pénzügyi szakember, olyan, aki a technikához ért. Tehát ez nagyon fontos, és az érdekes az, hogyha ma az ügyfelekkel beszélünk, akkor fond a befektetéseknél van egy, amit elhoztam, ez egy kicsit a black box story, mert ezért várják nagyon sokan azt, hogy tuti tippet kapjanak. Mert hozzá vagyunk ahhoz szokva az évtizedekből, hogy van egy befektetés, és a befektetés végén visszakapjuk a pénzt kvázi maximális hozammal. És már itt kezdődik a probléma, hogy a legtöbben a befektetéseket egy ígéretre veszik meg. Ehhez hozzá vagyunk szokva, hogy van valaki, aki egy jót ígér. És az, hogy belenézni, és azt mondani, hogy honnan is jön az a hozam. Képzeljük el, van egy befektetés, és ebből a befektetésből tényleg nagyon nagy a hozam, de hogyha belenézek, akkor azt látom, hogy esetleg azért ért el ez a befektetés akkora nyereséget, mert gyermekeket dolgoztatnak, vagy valami más kreatív üzleti modellekből hoznak ki hozamot, akkor még mindig akarom azt a maximális hozamot? Vagy rájövök, hogy esetleg egy valami ponci játék van mögötte. Vagy akár Madoff. Ez a kép az, amit ugye a legtöbben így láttak az elmúlt években. És amikor ezt így belenézek, akkor persze megvan, amit az előbb is mondtam, ez a konfrontáció, hogy felelősséget kell vállaljak, hogy ezt a kockázatot még mindig vállalom-e, vagy nem. És nagyon-nagyon sokan felteszik nekem a kérdés, hogy mit szólok egy bizonyos befektetéshez, hogy az jó vagy rossz. És kérdem, hogy miért. És erre az első válasz a legtöbb esetben az, hogy mert olyan jó hozamot ígértek. És a kérdés főleg sokkal fontosabb, hogy honnan fog jönni ez a hozam. Akár cégek, akár államoknak a kötvényei erre alkalmasak, mert hogyha ma valaki megvesz, most veszem a kötvényt, és befekteti a pénzét, akkor ő azt reméli, hogy ő megkapja a kamatot, plusz a tőkét is visszafizetik neki a végén. Na most a végén azt a kérdést kellene feltegye, hogy szerencsém volt, hogy egyáltalán visszakaptam a pénzemet, vagy akár túl kevés hozamot kaptam. És ezt most honnan lehet megtudni? Hát neki kellene álljak, és meg kellene nézzem, hogy ennek, akinél befektettem, milyen a mérlege, milyen üzleti modele, miből fizetett nekem vissza.
Hát ez mondjuk egy államnál elég nehéz.
Nem nehéz, ugyanolyan, mint egy cégnél. Mert fel kell tegyem azt a kérdést, hogy ez az üzleti modell annyira jó, hogy ő kitermelte a visszafizetendő tőkét plusz a kamatot, tehát neki nagyobb kellett legyen a hozama, mint a kamat, plusz a tőkét kitermelni, mert hogyha abból fizetett vissza, hogy egy új kötvényt bocsájtott ki, akkor szerencsém volt, hogy az enyémet megkaptam, mert akkor talált valaki, aki most megvette egy új kötvényre az ő ígéretét. És akkor nem abba kell imádkozzak, hogy az üzleti modell jó lesz, hanem azt kell figyeljem, hogy neki a tovább eladó képessége jó legyen, hogy valakinek eladja a sztorit, amiből majd az én befektetésemet visszafizetik, mert az ő üzleti modelléből nem kell hozamra várjak. Hogyha ezt így elmagyaráztam, és ez valaki megérti, akkor azt kell mondjam, az államok a legegyszerűbbek. Mert ők nem törlesztenek alapjába kitermelt tőkéből, hanem az államok új kötvény kibocsátással göngyölítik maguk előtt, sőt, még a kamatot is.
Kaptunk egy csomó kérdést, hallgatói kérdést, és a nemzeti kötvény meg ráadásul aktuális is. 6%?
5 év után 6%.
Néhány százalék, néhány évre. Nemzeti kötvény. Nyilván megkérdezik, hogy mit mondanak, mit gondolnak erről.
Hát ez, hogy sok vagy kevés ez a kamat, ami az új nemzeti kötvényre van ígérve, ez relatív. Hogy kinek. Mert aki azt szeretné, hogy az ő pénze legalább egy 8-10 százalék hozamot, vagy az ő befektetés egy 8-10 százalékos hozamot hozza, annak nyilvánvalóan nem lesz elég. Aki
meg de azt azért mond... hozzá kell azt is mondani, hogy, és ez hiányzik nekem nagyon sokszor, aki 8-10-et akar, az nagyobb kockázatot is kell és fog vállalni.
Igen.
Tehát aki ma 5%-ot kap, az kevesebb kockázatot vállal alapjába, és ő, ez keményen hangzik, de ő nem is érdemli meg a 8-10-12-t, mert annak ára van, annak az ára a kockázat kezelés.
Nem szembesülnek azzal, hogy mi elkényeztetődtünk, el voltunk kényeztetve ezek a nagy százalék. Mi ebben szocializálódtunk.
Én úgy gondolom, hogy egy jó ideje már nincsen senki elkényeztetve. Tehát amióta a jegybanki alapkamat ilyen alacsony, és hogyha én csak beteszem a pénzemet, mondjuk egy sima, normál pénzpiaci eszköz alapba vegyünk egy nagyon egyszerű befektetést, akkor sem olyan nagyon magas az a hozam, amit kapnak. És pont ez a probléma, és pont ezért születik egy ilyen döntés, vagy született egy ilyen döntés, mert nagyon-nagyon sok olyan pénz van ma, ami bankszámlákon és úgynevezett ilyen pénzpiaci befektetési alapokban fekszik. Ugye 6000 milliárd forintról beszélünk.
Ez a cash, nem?
Ez a cash állomány.
7000
hát milliárd. Hát lassan már 7000 milliárd forint.
Igen.
És ugye a magyar államnak van egy ilyen törekvése, hogy 800-1000 milliárd forintot ebben a nemzeti kötvényben szeretnének, hogyha befektetnék.
Tehát kiszivattyúzni a párnacihából,
igen, és ezt beforgatni a gazdaságba. Tehát van egy ilyen törekvés.
És erre van egy ilyen garancia, egy ilyen ígéret,
igen.
Közép-hosszú távon. De
igen.
Az érdekes volt, amit mondott, mert az, mint hogyha a kockázatot már nem kéne magyarázni. Máskor meg úgy tűnik nekem, beszélgetések beadása, hogy igenis azért beszélni kell arról, hogy az a komoly hozam, tehát 5-8-10 százalék, az igenis kockázattal jár.
A téma összetettebb, és mégis, hogy egyszerű maradjunk. Csak gondoljuk bele, mi ketten most egy állam lennénk, és infrastruktúrát kell finanszírozzunk. És tudjuk, hogy az embereknek van pénzük a rendszeren kívül. Akkor nekünk teljesen tiszta, hogy egy célunk kell legyen, hogy átgondoljuk, hogy mennyit kell fizessünk, hogy az emberek azt a pénzt ide adják. Mert nekünk az érdekünk, hogy legyen likviditás, mert hanem máshonnan kellene ezt a likviditást megvásárolni. Na most pont ez a kérdés, ami érdekes, hogy felteszik, hogy ez jó vagy rossz? Hát attól függ, hogy kinek a szemszögéből. Egy állam szemszögéből az jó, hogyha az emberek, főleg akik az állampolgárok elég olcsón ide adják a pénzt. És 5% abban van-e kockázat? Hát hogyha összehasonlítom egy vezető devizával, dollárral, euróval, akkor persze, hogy az 5% kockázatosabb kell legyen, mint a nulla. Az eurozónában pillanatnyilag a kockázatmentes kamat az nem nulla, hanem az mínusz 0,5.
Tehát ehhez képest a 0,9, de nálunk az egy kánoán.
De ennek megvan a kockázati ára. A deviza leértékelés, a regionális, a gazdasági, a politikai, tehát rengeteg kockázat benne van egy kamatba, ami le van képezve. És a kérdés az, hogy ezzel a tőkével mit tesz egy állam. Volt egy kérdés is, hogy például az arany, az emberek mikor bizonytalanok, akkor nagyon sokszor az aranyba menekülnek. Na most, ami feltűnik, ha megnézzük, hogy ki aktuálisan a vásárlók, például az aranypiacba, akkor azt látjuk, hogy évek óta a központi bankok főleg vásárolnak aranyat, és ez azért érdekes, mert azóta vásárolnak a központi bankok aranyat, mióta az aranynak az árfolyama radikálisan zuhan. Amíg az aranynak az árfolyama emelkedett, addig a központi bankok nem vásároltak. Az elmélet azt mondja, hogy emelkedő árfolyamokban nem érdemes belevásárolni. A privát tömeg akkor vásárol csak, hogyha az árfolyamok mennek felfele. Tehát ebbe a hibába belefut. A központi bankok elkezdtek vásárolni 2011-ben. Azóta vásárolnak. Közép-Kelet-Európában az egyik legnagyobb ország, az elmúlt években aranyvásárlási pozícióba Magyarország. Tehát nem kötvénybe investál az állam. A kötvény kibocsátás kell, mert az a pénz, amiből aranyat tudok venni, valahonnan kell.
De kell, hogy jöjjön.
És ezt kell meggondolja mindig, hogy a vásárnak melyik oldalán vagyok. Az vagyok, aki odaadja a pénzét valakinek, és nem is érdekel, hogy mit csinál vele, mert lehet, hogy jobb a deal, és én is mehetnék oda. Vagy pedig a másik oldalán vagyok, és azt mondom, hogy ő mit is tesz ezzel a tőkével, akkor én is oda megyek. És ebből az arányból próbálom ezt felépíteni. Nagyon sokan, amikor bizonytalanok, ha befektetés sokan, akkor tesztelik, és azt mondják, hogy mivel nem értem a befektetést, ezért egy pici tőkével kvázi játszok. Megy a futamidő, egy kicsit ugye izgulunk, mint a fiam is szereti, hogy az izgalmas dolgokat, mert ez így és akkor 3 év után például visszakapom a pénzemet, plusz kapok kamatot is, tehát jó ez a befektetés. De anyu azt mondja, hogy oda nem megyünk még egyszer, hát de jó, mert visszakaptam a pénzt, még egyszer befektetünk, és azt mondjuk egy kicsivel többet, és megint lesz kamat. És lehet, hogy egy harmadik alkalommal is, és akkor azt mondjuk, hogy mivel 3-szor kipróbáltuk, most szólok anyósnak, sógornak, összegyűjtjük, nagy pénzzel bemegyünk, és akkor jön, hogy surprise, surprise, benne volt egy medov. És amikor azt mondják sokan, jó, de hát honnan tudhattam ezt, mert hát ők fizettek, mert nem tette fel a kérdés, hogy miből. És a medov azért jó példa, mert 30 éven keresztül felépített a kapzsiságra és a hiúságra egy üzleti modellt, mert azt mondta, hogy aki 1 millió dollár alatt akar jönni, az tűnjön el. Tehát aki már nála befektetett, az mondhatta, hogy nekem van 1 millió dollár, lehet, hogy kölcsönből. És a másik, hogy kifizetett 12%-ot minden évben, de azt a kérdést, hogy honnan van 12% egy olyan évben, ahol a globális gazdaság -4, honnan? Ezt a kérdést sokan nem tették fel, mert ahhoz ezzel kell foglalkozni.
Az állam aranyba gondolkozik, most hangzott el, ugye, és ezt láttuk, hát a hírekben is benne volt, hogy most mindent aranyosítunk. Akkor jöhet az átlag befektető, és mondhatja azt, hogy hát most akkor lehet, hogy nem kötvény, meg most alacsony áron van, úgyis most kéne beszállni, ezt mondja az okos tanácsadó, akkor arany?
Nyilván, hogyha valaki aranyat szeretne venni, akkor az okos tanácsadó az nem fogja őt eltántorítani ettől, mert ő azt szeretné, és nem küzdünk.
De nem szeretné, csak kérdezem, mit gondol arról, hogy most arany? Mert 5 éve ha akkor szálltam volna be, akkor most nem örülnék annyira, de most beszélgetünk.
Ez volt a lényeg.
Ez
a mondat volt a lényeg. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy most beszállnék, és egyben azt mondja, hogy jó, hát ha 5 évvel ezelőtt beszálltam volna, akkor nem örvendenék, akkor ő erre nem alkalmas, ezt ki kell mondani. Mert
elbuktam az egészet.
Lehet, hogy megvan pont az az ingadozás, tehát hogyha valaki befektet, és azt mondja, hogy János úr, ön a szakember, ön megmondja nekem, hogy mikor kell beszállni, kiszállni, akkor ez már egy kritikus megközelítés kell ma legyen, és azt mondom, nem, ezzel nem is kezdjük el. Mert ha tudnám is, hogy mikor kell beszállni, kiszállni, nem mondanám el, mert mind a ketten börtönbe kerülnénk ma. 2019-ben ez már nem megy, ez inside the trading. Ez sokkal érzékenyebb téma, de itt az embereknek van egy olyan tévhitük, ugye egymással két időszak találkozik, és itt érek most ki a hétvégére is, mert amit ott láttunk, az nem más, mint két időszaknak a konfrontációja. Van egy 60-as, 70-es gyenge maffia filmekbe elképzelhető szóvitel a háttérbe, amihez egy bizonyos generáció hozzászokott, mert ugye a szaunakörökben ez egy normális menet. És ma oda kerülünk, hogy van egy sokkal technikára, transzparenciára felépített világ, és az a kettő találkozik, és az ügyfelek évtizedeken keresztül egy intranszparens világnak az előnyeit is maguknak felhasználták. Sőt, aki élvezője egy intranszparens rendszernek, az nem is szeretne lemondani erről, kivéve, hogyha törvényt kényszeríti erre. És ugyanez van a tőkepiacokban is, tehát azt megnézni az ügyféllel, hogyha ma befektet, és van egy piaci korrekció 10-20-30%, akkor mit csinál? Azt mondja, hogy kiváltom a vadászengedélyt, és keresem János Zsoltot, akkor nem kezdjük el. Tehát akkor meg kell nézzük, hogy mennyire stresszbíróképes a mi viszonyunk. Tehát, hogyha a piac visszakorrigál, és felhívsz, azt mondja, oké, akkor már most belevásárolunk, vagy még várunk, akkor az megfelelő, de ahhoz másképp kell értse, hogy miről van szó. És ha már az aranyot kézbe vettük, ezt hoztam egy érdekes példát, ami azért fontos, mert ez megint kézzel fogható mindenkinek. És ez azt is mutatja, hogy ha ma valaki aranyba gondolkozik, akkor tényleg nagyon hosszú távba érdemes, akár generációkba gondolkozni. Mert rövid időre túl nagy befolyások vannak az árképzésbe. Ha például vesszük az 1 uncia aranyat, ugye most mindegy, hogy milyen formában nézzük ezt meg, akkor 1916-ban 20 dollár volt 1 unciának az értéke. Most ugyanannak az uncia aranynak, és tudatosan nem is az idént vettem, mert már magasabbak vagyunk, hanem 2017-et, akkor volt 1160 ugyanannak az unciának az értéke. És ezért is van ez a példa, egy öltönyt tudtam megvenni, egy jó minőségű öltönyt 1916-ban is, ma is. Az öltönyt, ha megvettem volna, megtartottam volna, merem állítani, nem tudom eladni 1160-nál.
Pénzemnél vagyok.
Hogyha megfelelő ember.
De erre nem mondja azt az átlag befektető, a kuncsaft, a partner, hogy nem tudok 100 évben gondolkozni. Nagyon szép dolog az, ha valaki 3 generációra előre gondolkozik, és így kérdez, és így fontolja meg, hogy azt a 5 millió, 10 millió, 50 millió fontot hogy tegye be.
Ja.
De hát ezt is meg kellett változtassuk a kamatokkal együtt, mert régen egy évre szólt itt minden. Hát egy évre tettük be, egy év alatt volt az a hét. Most pedig erről beszélnek a szakemberek, hosszú távon igen. kell gondolkodni. A pénzügyi tervezés nem fél évre szól, egy évre szól, 5 évre, 10 évre, 20 évre. Megint egy más személyiséget kell előhívjunk magunkból.
De ez azért kell megtanuljuk, mert ebbe vesztünk a globális piacba, ha nem. Mm. Sokat beszélünk Kínáról. Kínai befektetők ma nagyon sokszor azt veszük észre, hogy 2-3 generációba gondolkoznak. És mi Európában, egy pár régióban még mindig, ha hosszú távban gondolkozunk, akkor azt mondjuk, hogy ez egy 3-4 év, vagy egy év. És hogyha ezt nem változtatjuk meg, akkor még többet és többet fogunk veszteni játékokban. És ezért, ha veszem az aranyat is, az is egy olyan téma, és én tudom, még megyek tovább is, mert ebből lejöhet az is, hogyha megnézem 1916-ban a leggyakoribb Ford autó, az volt annak idején összességében 19 uncia aranyjal meg tudtam venni, tehát $370 volt. Pillanatnyilag a Fordnak a leggyakoribban eladott autója 2017-ben az kerül ugyanúgy 19 kvázi átszámolt unciába, az $23,000. Tehát ha az aranyat veszem kézbe, akkor itt persze lehet spekulálni is. De ezt ki kell mondani, hogy a hosszú távú tervezésben az aranynak olyan a szerepe, mint egy lakásbiztosítás.
Azt olvastam önöktől egy ilyen közös csetes beszélgetésben, hogy igazából lehet itt okoskodni, meg sok mindent gondolni. Azt mondta, hogy 10 éve a piacok azért fölfele mennek. De nem maguktól mennek fölfele, hanem ott vannak a nemzeti bankok. Amikor éppen nem menne úgy a tavalyi év második fele, akkor szépen belenyúl, manipulál. Tehát innen kezdve lehetek nagyon okos, vagy próbáltok nagyon okos lenni, okos tanácsadókkal körbevenni magamat, most ez sikerült is. De hát hogy tudok én akkor előre kalkulálni, hogyha ebben a játékban mondjuk egy nemzeti bank, bármelyik ország nemzeti bankja, meg tudja tolni azt a dominót?
Ez valójában nekünk a fő problémánk. A globális populációnak az életkorra felépített része, és ha megnézzük, akkor sajnos főleg a fejlett piacok, Európa, Amerika is, azok a részek, ahol túl elidősödik, öregedik a populáció, és ennek egy konzekvenciája, hogy valójában nincsen növekedésünk. Na most, azzal, hogy nincs növekedés, és ezt a globális piacnak több részéből látjuk, mert ha megnézzük, és ez az IMF-nek egy aktuális grafikája, hogy egyáltalán a következő években, évtizedekben, 2030-ra hol lesz még növekedés? És azt látjuk, hogy főleg Kína, India, Indonézia, és vannak olyan kisebb piacok is, akár ma, mint Törökország is, Brazília, Egyiptom. És ha megnézzük ehhez képest, hogy hol van Németország, vagy a fejlett piacok, az, hogy nincsen növekedésünk, ez azt jelenti, hogy abból az időszakból, ahol növekedésen keresztül mi az életstílusunkat tudtuk finanszírozni, erről nagyon radikálisan le kellene mondani. De ki akar erről lemondani? És ezért, amikor sokan azt mondják, hogy a központi bankok beleszólnak, és bele manipulálnak, akkor van egy olyan kép, hogy azt kell mondjam, hogy a központi bankok megvédnek az anarchiától, a káosztól, mert mivel senki nem akar lemondani a túl magas, túl fogyasztásra ráépített életstílusból, ezért szerencsére ők likviditást gyártanak, és ez visszafogja azt, ami történni kellene, mert mi már rég a következő generációknak a likviditásért éljük fel, csak még nem kergetnek az óvodások, mert még nem fogták fel. De a 14-15 évesekkel, ha elkezdünk beszélgetni, ők egy kicsit már agresszívebbek. És a 20 évesek azt mondják, hogy egy bizonyos életkort nem csak meg kellene állítani, hogy ne menjen a közlekedésbe, hanem ne is legyen joga választani, mert olyan fordulás, olyan változást, olyan pártokat nem fognak megválasztani, akik féket húznak nekik, és azt mondják, hogy vége. Tehát ebből a szempontból érdemes egy kicsit nézni, és a baj az, hogy ebbe a játékba, ugye Trumpnak is a szerepe, ez az America First, ez katasztrófa, mert nekünk a globalizáció adja meg az aktuális elöregedő generációnak a lehetőséget, hogy még a globális piacon keressünk olcsóbb gyártási lehetőségeket, nyersanyagokat, új piacokat, ahova oda tudjuk szállítani a know-how-nkat.
Munkaerőt.
Igen. És onnan tudjuk munkaerőt is akár hozni, mert addig, amíg az emberek nem azt keresik, hogy hol tudom megvenni minél drágábban ezt a prezentert, mert ezzel én bizonyos helyeken munkahelyet garantálok, hanem azt nézik meg, hogy hol a legolcsóbb. Addig a globalizáció segít növekedni. És képbe hoztam, hogy a globalizáció előre növekedésben, ami az elmúlt 30 évben volt, az olyan, mint egy ilyen mozgó lépcső felfele, ami most megpróbálkozik néha ez a visszafordulás, America First, a gátak felépítése, ez olyan, mint a felvonónak így az akna, és ez nem fog olyan lassan visszafele menni, mind ahogy lassan felépült előre. És van egy pár olyan vélemény is, egy svájci professzorral beszélgettem, ő azt mondja, hogy ez a globális piac fordítása, ha a nemzeti bankok kiszállnának, akkor egyel össze lehet hasonlítani. Nem mozgó lépcső felfele, nem felvonó, hanem a guillotine. Az gyorsan jön, de vége van. És ezért jó, hogy vannak a nemzeti bankok, mert ez egy puffer az egészben, hogy az embereknek segítünk, hogy ahhoz lassan remélhetőleg hozzászoknak, csak itt megjelenik sajnos a politikának és a populistáknak a szerepe. Mert ahelyett, hogy azt mondanák, hogy oké, itt mi segítünk, és a transformáció kell menjen tovább, át kell alakuljon, azt mondják, ha engem megválasztotok, akkor van ingyen tovább tojás rántotta. Minden péntek este is Red Bull, és menjünk Ibizára. Ki fogja ezt kifizetni? Ez szükséges volt.
Kötvény részvény. Sokkal hektikusabb lett, mint volt 5 éve, 10 éve. Az átlag befektető, aki pénzügyi tanácsért szakemberhez fordul, az hogy kérdezzen akkor részvénnyel, kötvénnyel kapcsolatban?
Hát a mi szakmánkban az a jó, hogy mi nem nagyon figyelünk arra, hogy most 3 óra hossza alatt mondjuk estek a tőzsdék 4-5%-ot, aztán utána a következő 20 percben meg visszakorrigáltak.
De tudja, hogy én például vettem részvényt, mert rosszkor szálltam be, azóta is esik minden, nem ismerek ránézni néha, vannak olyan napok, azt mondom, nem van emni, esküszöm, nem nézem meg, úgyis megint hasaltam.
De akkor ez egy jó kontraindikátor. Ja, igen, tehát, hogy tudjuk, hogy ön mikor vásárol, akkor tudjuk, hogy oda nem kell oda menni. Ez is egy jó tuti tipp.
Értem, de az ilyen alulképzett kuncsaftot is valahogy azért fejjebb kellene.
Én úgy gondolom, hogy ne bánkoljon András, hogy önnek van egy részvénye, amire most ön
ha csak
azt látja.
Lenne.
Jó, hogy... Ez már egyéni probléma, tehát hogyha azt látja, hogy most esik az árfolyam. Mert hogyha egy nagyon-nagyon jó szakembert idézünk, és őt úgy hívták, hogy André Kosztolányi, ő azt mondta, hogy vegyen valaki részvényt, tegye a párnája alá, ugye vegye be a váliumot, és aludjon, és majd 10 év múlva felébred, mint Csipke Rózsika az álmából, és gazdag ember lesz. Úgyhogy még tartsa azokat a részvényeket.
Meg az ott is azt mondták, hogy a harmadik generáció majd remekül fog.
Kivéve, hogyha Nokia-t vásárolt, akkor... Igen.
Visszatérve az ön kérdésére, tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy ha egy ügyféllel úgy tudunk beszélgetni, hogy stratégiában gondolkodunk, tehát van egy cél, ami nem holnap, vagy nem holnap után kell, hogy megvalósuljon, mert az nem a mi területünk, hanem hosszabb távon, megvannak a céljai, akkor azt mondjuk, hogy vannak eszközök, amelyekkel ezeket a célokat elérhetjük. És akkor nem kell azt nézni, hogy minden nap hogyan változnak a tőzsdei árfolyam.
Nem is hallgatom meg a saját híreinket.
De hogyha már a tőzsdei árfolyamokról beszélünk, azért lehet látni egy tendenciát. Az egy pár évvel ezelőtt, hogyha volt egy tőzsdei crash, akkor az, hogy visszatérjenek az árfolyamok, vagy a tőzsdei árfolyam arra szintre, amiről indultunk, ahhoz el kellett tenni akár több hétnek, vagy több hónapnak. Ma menjünk csak vissza oda, amikor a Trumpnak volt az amerikai elnök választás, akkor ugye mindenki azt jósolta, hogy majd a Clintonné fog győzni. És ezt árazták be a piacok. Aztán nem ez lett, a Trump győzött. Körülbelül 3 óra alatt ugye estek a piacok, és körülbelül 3 óra alatt ugye vissza is korrigáltak. Na most ez egy befektetési alapokat birtokló ügyfélnek, ezek nem olyan fontos információk, nem rengetik meg az ő vagyonukat.
Megvan a provokáció, hogy ellent kell mondjak. Képzeljük el, hogy most önnek meg lenne az a célja, és ezért a célokat meg lehet kérdőjelezni, hogy Budapestről elkerüljön Bécsbe. A cél a szép. De nem mindegy, hogy hogy. Nem.
Lakni vagy csak egy hétvégére?
Az mindegy.
Nem. Nem mindegy.
Akkor menjünk másik, menjünk Moszkvába. A döntő, tehát mindig, amikor valaki azt mondja, hogy a cél a fontos, akkor annyiba kell ellentmondjak, hogy addig, hogy a cél elérjük, addig is van egy élet. És amit ön most mondott, az azért lényeges, mert ha ön Budapestről Moszkvába elmenjen, csak egy bizonyos sebességre képes, mert nem bírja ki a gyorsaságot például, akkor mind mondhatom, hogy nem baj, hogy te rosszul vagy, és összehánytad magad, mert gyorsan Moszkvába vagy, mert 400-nal repülni az fantasztikus, mert lehet, hogy bele fog halni az utazásba. Hanem azt kell mondjam, hogy alkalmas kell legyen a gyorsaság a képességhez. Tehát, hogyha van egy ügyfél, aki nem bírja ki annak az eszköznek az ingadozását, akkor mindegy, hogy ez hosszú távra emelkedik-e, vagy esik. Mert ő az árfolyam ingadozása az olyan, mint az ő szívgörbéje. Tehát, hogyha túl mennek az árfolyamok felfele, akkor nem tud alunni, mert azt hiszi, hogy gazdag, ha bár nem adta el, ezért csak papíron gazdag.
De állandóan hívogatom önt, hogy mikor adjuk
pontosan,
el. Persze, igen, igen.
És hallom a háttér, vagy a vazász engedélyt kiváltotta. És a másik oldalán, és a másik oldalán, hogy esnek az árfolyamok, akkor nem tud alunni, mert azt hiszi, hogy elvesztett mindent, ha bár ez is csak papíron van. Tehát az eszköznek a tulajdonságával foglalkozni, az sokkal fontosabb, mint elterelni a figyelmet. És én azt mondom, hogy aki ma azt mondja, hogy hogy a piacok nem korrigáltak az elmúlt években, annak halvány fogalma nincs, hogy mit jelent a korrekció, mert 2007 óta a piacok csak egy irányba mennek. És sajnos ugye a legtöbben nem akkor ébredtek fel, amikor megvolt a crash, mert van egy olyan egyszerű kijelentés is marketing oldalról, hogy a crash után a következő rally előtt van, csak ezt ideligileg is ki kell bírni, és kell tudni, hogy hol vagyunk. És sokan azt várják el a jó szakembertől, hogy ő mondja meg, hogy hogy lehet a crash-t elkerülni. 30 év után azt kell mondjam, hogy erre nem koncentrálok, nem foglalkozok. Elég, hogyha megállapítsuk, hogy most benne vagyunk esetleg egy krízisbe, mert egy krízisbe másképp kell reagáljunk, mint egy szárnyaló piacba. De jós akarni lenni, erről én lemondtam, és olyan szakember, aki ezt hosszú távon szívesen csinálja, nincs. Szerencsejátékos van. És ez hozzatartozik, mert ha valaki ma megvett egy bármilyen részvényt...
Ez nem az enyém. Nagyon nem van a vége.
De nem baj, mert hogyha, ha ez így reagál ön, akkor oké. De ezt hozzá kell mondjam, hogy ez a részvény 90%-ot itt esett, amit most mutatok. 90%-ot. Mert most aki azt mondta ott, hogy én ezt eladom, ez konkrétan az Infineon, ez senkinek nem ajánlás, kérem, hogy ne is vegyék tudomásul, hogy ez egy... De ez konkrét részvény a csúcsba 95%-kal esett. A kérdés az, hogy akinek ez megvolt, ezzel mit kezdett? Azt mondta, hogy oké, akkor ezt is kidobom. Vagy belenézés azt mondja, hogy én nem az árfolyamot vettem meg, hanem a tartalmát. Mert hogyha azután megnézem, hogy mi történt, ma itt van fenn, csúcsokon dübörög, csak aki itt eladta, mert idegileg kikészült, akkor az már
a hitet is megvettem, nem csak a papírt.
A hit az kevés, és egyet hozzá kell mondani, hogy amit sokan nem értenek, mert azt kérdezik, hogy lehet ezt kezelni. A tőzsdéken egyet látunk, az, ami most elindult az év elején, hogyha ez a felfele szárnyalás így menne tovább, akkor decemberben a Dow Jones Index 52.000 pontnál lenne, most vagyunk 26.000-nél. Tehát, hogy nem fogunk ebbe az irányba tovább menni, az szakmailag az tisztán látható már azért, mert bizonyos szinteken automatizált rendszerek automatikusan eladnak. Akkor is, hogyha az András azt szeretné, hogy egyszer legyen nekem szerencsém, és egyszer legyen 100% egy évbe, mert én itt vagyok. Nem fog megtörténni. És ezért ezt kell megértsem, hogy az árfolyamokban mindig a jövőt vesszük meg. Tehát amikor lekorrigált egy bizonyos iparág 95%-kal, akkor az nem azt jelenti, hogy a cégnek nincs értéke, hanem ma a tőkepiac a jövőt negatívan árazza be. De itt van egy előny, mert a kapitalizmusnak szerencsére és a cégek vezetőjének van egy nagyon jó előnyük. Ők nem azért vannak ott, hogy tönkre menjenek, hanem ők kell alkalmazkodjanak minden paraméterhez. És ez azt jelenti, hogy ha valami meglepetés történik a piacokban, akkor az árfolyamok hirtelen összeomlanak azért, mert nem lehet tisztán látni, hogy hova megy a jövő. De abban a pillanatban, amikor a jövőkép újra látható, akkor egyből újra ezt beárazzák, mert a kapitalizmus az nem azért van kitalálva, hogy meghaljon, hanem alkalmazkodjon nagyon gyorsan. És ezt látunk, ezért rövidebbek és rövidebbek az idők a korrekcióban, mert az információ áramlás úgy felgyorsult, hogy ami még 30 évvel ezelőtt egy hónapot tartott, az ma megvan 3 perc alatt. Tehát sokkal gyorsabban tudnak reagálni a piacok, és ez az, amit mi inkább emberileg nem bírjuk ki, mert a mi feldolgozó képességünk
az nem változott gyorsul, ilyen gyorsan,
ilyen dimenzióba, és ez vezet oda, hogy inkább akkor bepánikolunk, mert nem értjük. És itt van a szakember szerepe nem az, hogy ő megadja az, hogy mi a tuti, hanem segítsen megérteni, hogy mi zajlik a háttérbe, vagy azt a határt felfogni, hogy innentől tovább mélyebben belemenni, nonsense. Az első kérdés az volt évekkel ezelőtt, hogy egyáltalán az emberek Magyarországon nyitottak erre? Nekem Nyugat-Európában sokan azt mondják, többször csodálkoznak, hogy gazdasági fórumot, vagy diványbeszélgetés, vagy ilyen, tartasz ügyfeleknek, őket ez érdekli? És mikor megmutatom a kérdéseket, hogy nekem mit küld az Ildikó, akkor már lehet látni, hogy persze, hogy itt is megvan. Nem a 10 millió ember, de megvan azok az emberek, akik már a témákkal mégis szembenéznek, és felfogják azt, hogy kockázatmentesen is lehet játszani, de ez egy játék. Csak el kell fogadni, hogy vesztettem, kész. De aki ma a kockázatot kezdi el kezelni, annak a piaci ingadozások másképp jelennek meg. És ezt a hozzáállást Nyugat-Európában se tanította senki meg. Senki. Tehát ez teljesen mindegy, hogy hol vagyunk ma, ugyanazokon az alapokon vagyunk ebbe a témában.
Tehát ugyanazt a közönséget kapja.
Abszolút, igen.
Legyen egy-egy bónuszkérdés, jó? Egy utalmkérdés, hogy ha igazából okos az a partner, okos az az ügyfél, milyen kérdésnek örül maga Ildikó? Ami most fontos kérdés, releváns kérdés, nekem nem jutott eszembe, vagy nem kaptuk meg kérdésként, de igazából izgalmas, érdekes.
A forró téma az nyilván érinti a magyar gazdaságban forgó gazdasági híreket is. Mi lesz a kötvénnyel? Aztán ugye ön említette az ingatlan piacot is, tehát hogy ugye megjelentek már olyan hírek is, hogy alakul ki egy ingatlan lufi, aztán ugye a hitelek, ugye erről most itt nem beszéltünk, de ezek az aktuális témák, ezek mindig aktuális kérdések.
Erős dollár, erős ausztrál dollár, gyenge forint.
Vagy... Gyenge forint az természetesen pláne most, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy elindul ugye a szabadságolási időszak. Ez nagyon izgatja az ügyfeleket. Vagy egy olyan ügyfél, aki mondjuk egy nagyobb összeget szeretne akármilyen devizába befektetni, hogy hát akkor most ne várjon, mert lehet, hogy lejjebb megy. Tehát ezek mind. De a napi hírek, a globális hírek, de gondolom, hogy ezt majd a János úr is meg fogja erősíteni, a globális hírek és a hazai hírek, ezek mindig adnak forró témát. Mindig.
A legizgatóbb és a legérdekesebb inkább az, hogyha arról tudunk beszélgetni, hogy milyen formában tudjuk a következő generációt felkészíteni arra, hogy a mindennap látható manipuláció mögé lásson. Hogyha valaki már ezzel a kérdéssel kezd el foglalkozni, az azért érdekes, mert megérti, hogy ma, amit a rádiók, amik a hírekbe jönnek, az mind valakinek érdeke. És erre reagálni nonsense. Ha reagál, akkor még mindig benne van ebbe a távirányított függőségbe. Hogyha ez sikerül kikapcsolni, akkor már a stratégia felépítése, a portfólió összeállítása is. Persze, hogy egyszerűbb, mert tudjuk azt, hogy a napi mozgások, ami a piacban történik, azok irányított. Inkább azt megnézni, hogy értjük-e, hogy honnan. A legnagyobb, ön mondta a Dr. Google, ez a legnagyobb manipuláció. Ezt valakinek egyáltalán elmondani, felmutatni, és ha rájön, akkor már ezzel ne lépjen tovább. Ez már nagyon segít.
Azok a kérdések, amelyek nem kerültek sorra, azokat mi feldolgozzuk. Akik engem egy kicsit ismernek, azok tudják, hogy van a honlapom, ahol én rendszeresen János Zsolttal vlogolok, és vannak blogok is. Ott biztos, hogy meg fogjuk ezeket a kérdéseket válaszolni, illetve én várom is mindenkitől a kérdéseket, mert minél több kérdést kapunk, és minél többféle kérdést kapunk, annál jobban tudjuk ezeket feldolgozni, és annál több információt fogunk tudni átadni. A következő diványbeszélgetés az viszont július 3-án lesz. Az alatt is biztos nagyon-nagyon sok gazdasági esemény fog történni, és ez adja meg nekünk azt is, hogy mi mindig aktuálisak tudunk lenni minden ilyen alkalommal. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép estét kívánok, viszontlátásra!
Nagyon szépen köszönjük!